Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a Jeremiás síralmaiból olvasom, a 3. fejezet 22. versétől a következőképpen. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedők közé, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában iggát hordoz, üljön hát magányosan és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vet el örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret, mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hogyan válik ez a ige számunkra tényleg evangéliummá? Mert örvendetesek a mondatai, csak hogy megélt valósága, a szabadítás felett való öröm. Az, hogy tényleg bármilyen helyzetben az, hogy az Isten az én osztályrészem, ő az én egyedüli megoldásom, ő az én örömöm, ő az én szövetségesem, hogy ez mennyire működik az életünkben. Hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen körülmények között születik ez a rész, akkor különösképpen szépen, csodálatosan ragyog előttünk. Mert a Isten ószövetségi népét ért legnagyobb katasztrófák egyike között történik ez a gyönyörű hitvallás. És nem tudom, vagy ritkán találkoztam ilyennel, hogyha valaki ilyen óriási nagy nyomorúságban van, így tud az Istenről beszélni. És ez a nyomorúság pedig a templomnak az elvesztése, a fogságba való hurcolás, hasonló, mint Krisztus után 70-ben, hasonló, mint a holokauszt. Biztos voltál már te is, testvérem, nagy bajban. Voltál nagyon szomorú. És lehet, hogy más is meglátta rajtad, és legjobb esetben valaki odament hozzád. Nem tudom, hogy mi olyanok vagyunk-e, testvérek, hogy oda mennénk-e, hogyha szomorú gyülekezeti tagot, testvérünket látjuk. De lehet, hogy azt is átélted, hogy amikor valaki adott egy igét, mondjuk, hogy szeret az Isten, vagy hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok, akkor azt mondtad magadban, hogy köszi. Ha te ebben az élethelyzetben lennél, akkor nem gondolhatnád komolyan, hogy egy mondat helyre teszi az életemet. Pedig minden azon múlik, hogy mennyire vesszük komolyan az Isten szavát. Mert Jeremiás, amit hordozott, az egy mondat és ígéret volt, éppen abban a pillanatban, amikor indultak a fogságban, amit jól ismerünk, mert sokat idézzük a Jeremiás 29-ből, hogy én tudom, hogy mi a tervem veletek, és nem romlást tervezek. És ezt nehéz elhinni akkor, amikor az ember éppen az örömtől, az öröm forrásától megy el. Amikor éppen összeomlik az, ami tartotta az életét. Persze jobb lett volna, hogy az Isten kegyelme tartja az életét. De élethelyzetek derítik ki. Az ige is mondja, hogy legyétek próbára magatokat, hogy Krisztus ott van-e bennetek. Szóval az élethelyzetek mutatják meg azt, hogy mi tényleg mennyire hiszünk, hogy az mennyire elmélet, mennyire mélyen van ott a szívünkben. Jeremiásnak is Isten ígérete volt. És ő arra támaszkodva, meg ismerve az Istent, mondta ezt a legnagyobb reménytelenségben. Talán el se tudjuk képzelni azt a nyomorúságot, amiben volt. Mert ő neki még az is volt a keserűsége, hogy a nép nem hallgatott rá, és még bántották is azért, mert az Isten igéjét szólta, és most beteljesedett, és nem kárörvendő, hanem sír. Ezért Jeremiás síralmai a neve ennek a könyvnek. Hogyha olvassuk az első részt, akkor átéljük azt az érzésvilágot, amiben ő volt. És abban nincsen semmi olyan örvendetes dolog. Én vagyok, aki nyomorúságot látott az Úr haragjának botja miatt, sötétben űzött hajtott, ahol nincs világosság, elsorvasztott a húsom és bőröm, összetörte csontjaimat, vak sötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat. Ha segítségért kiáltok és elzárkozik imádságom előtt, lekergetett utamról, összetépett, elpusztított engem, veséimbe eresztette tegzének nyilát, nevetséges lettem minden nép előtt, keserűséggel lakatott jól, bánattal itatott meg, kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem, elvette békességemet, elfeledte, mi a jólét. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Ezt érzi ő. Ez az érzése. Ez a következmény annak, ami Isten büntetése kapcsán rá a népre várt. De így folytatja. Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre, mindig erre gondol és elcsügged a lelkem, de ha újra meggondolom, hát ez az érzés, ami hatalmába került, de ha újra meggondolom, van-e valami erősebb, mint az, amit most érzel? Pláne akkor érzel, amikor valami lehúz. Hát Isten ígérete. És ilyen szépen felépíti a mi reménytelen lelki állapotunkat ez az ige. Ha újra gondolom, először is azt, hogy ki ez az Isten. Ez az Isten egy szerető és hatalmas Isten. Mire gondolhatott Jeremiás? Hát az ószövetségi történésekre. Az egyiptomi fogságból való szabadításra. A bírákra, akiket Isten támasztott, hogy megmentse az ő népét. A vörös tengeren való átkelésre. Ahogyan aztán az egyiptomi sereget lovat lovasával, ugye ott vesztek el az egyiptomi hatalmas sereg a kicsi néppel szemben. Isten bűnbocsátó irgalmára gondolt. És nagyon sok mindenre gondolhatsz, testvérem. Nagyon sok minden eszedbe juthat. És ez a kezdőpontja annak, hogy elkezdjem, most újra gondoltam, és most már van reménységem benne, reménységem Istenben. Ez az újra gondolás, ez onnan kezdődik, hogy Istenről valamit tudunk, és mekkora különbség van az ismeretek és Isten megismerése között. Az ismeretek sokszor felfúvalkodottá tesznek. Milyen jó, hogyha valakit az ismeretek alázatossá tesznek. De az Isten ismerete biztos, hogy reménységet ad a szívedbe, és biztos, hogy alázatossá tesz. Hány gőgös, büszke ember van? Hányszor vagyok gőgös és büszke? Mondhatnád, hogy mire? Hát mégis. Arra a kevésre, amit tudok. Néha. De aztán jön egy alkalom, ahol Isten fejbe ver, legalábbis úgy élem át, egy hatalmas nagy bunkóval, és tudom, hogy hol a helyem. Aztán én panaszkodnék mindenkinek, hogy milyen rossz dolgok értek engem, de fejbe kell verni. Sajnos néha. Az Isten ismerete biztos, hogy nem. Ha igazából az igaz Istent ismerjük fel, az biztos nem fog elbizakodottá tenni, hanem inkább meg fog hatni, hogy milyen különleges kegyelme Istennek, hogy még élek. Hogy milyen türelmes velem az Isten. És hogy milyen módokon lehet felismerni, vagy így ráismerni az Istenre. Én most hoztam egy pár példát, mert lehet, hogy az ember a természet csodáit gondolja végig, és akkor csodálkozik az Isten hatalmán. Hát én egy picike kis ember vagyok, hatalmas Isten, hatalmas teremtett világában, egy csodálatosan összehangolt világban. Van itt nálam egy kis traktátus, földünk, egy rendkívüli bolygó, félelmetes dolgok vannak, végig gondoljuk a benne leírtakat, hát rögtön helyére kerül az, hogy hát az Isten a helyén van. Ő neki, ő az ő szemében, az ő kezében a mi problémáink azok nagyon-nagyon kicsik, de legalábbis bizalmunk van, hogy valami megváltozhat. Vagy kezembe került most egy a hugenották életéről szóló kis, elég csúnyácska kiadvány, de átsugárzik rajta az Isten dicsősége, mert ezeket a hugenottákat tűzzel, vassal irtották. A francia protestánsokat. És a pusztába jöttek össze, az erdőkben jöttek össze, mészkő barlangokba jöttek össze, ott formálták a szentélyeiket. És rengeteget megöltek. Elolvassa az ember, talán a fordítás sem annyira jó, meg tele van francia eredetű, francia nevekkel, amivel húha, nekem is legalábbis beletörik a bicskám, de ott meglátszik az Isten dicsősége, hogy cselekszik ma is. Vagy ne menjünk annyira messzire, hát hálás mindenki, aki Isten különleges szolgáját, Tamás testvérünket, Tamás bácsit hallgatta. Tegnap kezembe jutott egy füzet a 20 évről, ami ott történt. Éjszaka végigolvastam, hát nem volt olyan, nem olyan hosszú, vagy nehéz lenne, de több mint 10 oldal, mint amennyit ő ajánl. Isten különleges dicsősége, hogy egy káoszból, egy olyan gyülekezetből, aminek úgy tűnik, hogy nincsen jövője, hogyan teremt mégis nagyszerű lehetőségeket, hogyan állítja helyre az élet lehetőségeit. És testvérek, nagyon fontos ezt most elmondani itt is, két nagyszerű református lelkésztől hallottam, az egyik az Vég Tamás volt, a másik pedig dr. Gál Sándor, hogy hálát kell adni azért is, akik a tradíciót vitték, mert az élet lehetőségét vitték tovább. Becsüljük meg, ne nézzük le, hogy az csak a keret, azok csak a tradicionálisak, de azok a csak tradicionálisak tovább vitték annak a lehetőségét, hogy egyszer ebben a tradicionális keretben megjelenjék az élet. Milyen különleges kegyelem ezt is végigolvasni, hogy valahol, ami elpusztulóban van, valami helyreáll. Lehetne sok minden mást mondani, még természet csodáját, lelkiismeretünket, mindazt, ami az Isten dicsőségét hirdeti, de valamilyen módon felismerheted az Istent, vagy a szívedbe cseng egy vers, hogy azt hiszed, hogy ez az Isten, aki a világot így a markában tartja. Hallottuk azt is, hogy a mitológiában, a különböző más vallásoknak a mitológiájában az Istenek oda csapnak, véget vetnek az emberi gonoszságnak erőszakos módon. A mi Istenünk pedig elküldi az ő fiát, aki emberré lesz. Ismerd fel Isten nagyságát és szeretetét, és az, hogy ki vagy vele szemben. Azt hiszed, hogy az az Isten, aki a gyíknak enni ad, tám megfeledkezik róla, hogy holnapra nem jut jó falat, nekem ezt jutotta eszembe. Vagy azt hiszed, aki a fecske rebdeső száncsapását méri, ne tudná azt, mi a te vágyad, még nem is kérted, már kiméri. Többet ad, értékesebbet, gyöngyszemeket kavics helyett. Nem érzed mégis, hogy az Isten téged milyen nagyon szeret? Nem próbálod a hála hangját, rossz hangszeren recseg a húr, nehezen nyílik arra ajkad, mindeddig segített az Úr. És akkor eljutottunk, én még mindig csak a második sorig, nem fogom tudni az egészet végig magyarázni, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk. Ott van az a hatalmas Isten, és élünk. Félre ne értsük azt, hogy még élünk. Az a különleges irgalma várja, hogy megtérjünk. És ha megtértünk, akkor majd használ az ő céljaira, de azért tartja fenn az életünket. Tehát azt mondja, nagy nyomorúságban vagyok, nincsen semmi okom a reménységre, de élek, és van Isten. Ez a második felismerés. Van Isten, és élek. és ez az Isten azt akarja, hogy én megváltozzak. Mert a következőkben azt látjuk, azt olvassuk, hogy nem vet el örökre az Úr, mert nagyon szeret, tehát, hogy felismeri a bűnöket. Tehát Jeremiás nem csak sírt a saját rossz helyzete miatt, hanem felismerte a bűneit. Felismerte, hogy nagyon szerencsétlen vagyok, nagyon rossz helyzetbe kerültem, de nagyon sok minden azért van, mert én nem bíztam Istenben. Tehát ebben a helyzetben, amikor felismerjük Istent, és tudjuk, hogy az élet az ő ajándéka, és ez reménységgel tölt meg bennünket, a legrosszabb az, amit tehetünk, hogy nem bízunk benne, hogy ennek van folytatása. Mert a folytatása a bűnök felismerése, és a bűneink bocsánata. Egy tiszta, felszabadult új élet Jézus Krisztussal és Jézus Krisztusban. A rosszabb lenne a elkövetett bűneinknél az, hogy nem bíznánk benne, hogy ezt Isten akarja. Tetszenek emlékezni arra, hogy abban a kis szövegben, amit a teremtés történettel kapcsolatban olvastunk, hogy akkor, amikor ott voltunk az Édenben, akkor azt akarta a gonosz, hogy ne higgyük el, hogy arról a fáról nem szabad venni. És mi ez, milyen érdekes volt, tegnap olyan világosan mondta, hogy hát Isten az emberre bízta a földet, hogy művéje is őrizze, de ezt a hatalmas világot mégsem tudta úgy, ahogyan kell megérteni, és Isten az alkotó, ezért Isten a saját maga hatalmába rendelte a jó és a rossz tudását. Isten majd megmondja, hogy mitől őrizkedj. Ebből szabadult ki az ember, és majd azt mondta, hogy majd én megmondom, hogy mi a jó. Jeremiás irgalmaiban olvassuk, szemem szüntelenül könnyezik megállás nélkül, míg le nem tekint és meglátja a mennyekből az Úr. Fáj a lelkem, ha látom városom lakóinak a sorsát. Tehát nem pusztán csak sír, hanem megvallja a bűneit. Megvallja a népének a bűneit. Megvallja a szerencsétlenségét, az emberi kapcsolatait. Megvilágosodik előtte az, hogy az én szeretetlenségem mi mindent okozott az én családomban. Hogy most éppen most jutott eszembe egy volt teológus társammal kapcsolatban, hogy megláttam a nevét, rögtön eszembe jutott, hogy ugrattam. Nem sok mindenkit ugrattam, de ugrattam. És hála Istennek, Isten kegyelmének, hogy fájhatott ez. Akkor, hát írni kellett, el kellett mondani, hogy és az már 20 éve volt, hogy hány éve. Milyen különleges dolog az, amikor ebben a helyzetben, amikor az ember ilyen szorongatott helyzetben van, nem pusztán a keserűség, a bántottság felett való szomorúság kap helyet az életében, hanem megvilágosodik, hogy van egy Isten, aki éltet, és ezért én hálás vagyok, hogy milyen különleges kegyelem, hogy én még élek. Nem azért, mert mondjuk egészségesen táplálkozom, vagy mit tudom én miért. Hanem azért, mert várja, hogy bevalljam az én bűneimet, hogy aztán használni tudjon engem. Aztán még különleges ebben az igében, és ezzel a kettő dologgal be is zárom, hogy milyen különleges, hogy Jeremiás közben jár a népért. Jeremiásben ő tulajdonképpen nem teljesen egy a népével a bűnében, de megvallja. Nem zárkózik el. Nem mondja azt, hogy hát ti vagytok a bűnösök, én jól csináltam, és akkor minden rendben van. Azért, mert neki ez a feladat, ez a küldetése. Tehát van Jeremiás, aki bizonyos szempontból nem érintett. Nyilván megvannak a bűnei, mert egy ember sem büntelen. Valamilyen módon független azoktól a bűnöktől, nem bálványimádó. Isten igéjét fontosnak tartja. De éppen ilyen emberekre van szükség, akik közben járnak másokért, akiknek a szívükben, akiknek számára az Isten tekinti és az Isten szava tekinti. És Úgy vállal sorsközösséget az ő népével, hogy őt aztán ciszternába is dobják, ide hurcolják, oda hurcolják, és mégis betölti az ő küldetését, és ez bennünket az Úr Jézusra emlékeztet. Akit mindenféle módon a gonosz akart eltéríteni attól, hogy a mi bűneinket magára vegye, még ilyen kultúr görög népeken keresztül is, akik a lehető legjobb indulattal mondták, hogy hát ezek a vérszomjas zsidó emberek mondhatták neki, hogy ezek a vérszomjas zsidó emberek hát ilyen aljas módon hatalmukba kerítettek, és meg fognak téged ölni, tudjuk már, hogy mi a tervük, de gyere el hozzánk, taníts, és nem lesz semmi baj. És Jézus akkor is nemet mond erre, és azt mondja, hogy ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, akkor nem fog többszörös termést hozni. De ha ezt megteszi, Jézus életének célja ez volt. És amikor az ember ezt végig gondolja, mit tett érte Isten, mit tett érte Jézus Krisztus, akkor azt is megérti, ami itt az igének a világossága, vagy az igazság, hogy jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz, üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik, hajtsa forba a fejét, talán van reménysége. Ez azt mondja, hogy jó, hogy ér bennünket nyomorúság. De hát ezt nem így látjuk, pláne Isten nélkül. Isten nélkül nem is lehet így látni. Pont olyan dolgok, amitől kímélnénk a szeretteinket. Pont olyan, amitől kímélnénk a gyermekeinket. Az ige pont azt mondja, hogy az embernek erre szüksége van. Hogy eljusson arra, hogy milyen nagy nyomorúságban van, és az Istennek a segítségét kérje. Az Úr Jézus szolgálata ez, amit Jeremiás tesz, csak az Úr Jézus tökéletesen tette, közben jár értünk, imádkozik értünk, sír felettünk, könyörök értünk az Atyához, magára vette a mi bűneinket, és aki ebből a kegyelemből él, azt ugyanebbe a szolgálatba helyezi. Azt veszem észre. Hogy erre kér, ha már valakinek az élete megváltozott, valakinek az élete rendbe jött Istennel, akkor arra hívja el Isten, arra is elhívja Isten, hogy másokért. Ne azt mondja, hogy az én bajaim már túl vagyok rajta, hála Istennek, nekem elég volt, és most már szabad vagyok, és arra kaptam szabadságot, hogy ne kelljen gondokkal foglalkozni, hanem elhív ilyen jeremiási szolgálatra, ki az, aki így fogalmazza meg egy másik helyen a Biblia, hogy aki a résre áll, ki az, aki azt a mózesi lelkületet magába fogja, hogy felvállalja azt a mózesi felelősséget, amit minden emberre bíz a családtagjainkkal kapcsolatban is, hogy amikor Isten ugye büntetni akarja az ő népét, akkor odaáll is, és mindenféleképpen meg akarja akadályozni ezt. És most miután itt befejeztük az Isten tiszteletet, én nyilszörősre fogok menni. Szeretnénk, hogyha Isten megáldaná azt a közösséget, meg is áldotta. Szeretnénk, hogyha ott lehetne folytatás, lehetne missziói gyülekezet, lehetne önálló lelkipásztor, de mi magunk is hordozhatjuk nyílszülésnek az ügyét. Mi közösségként hordozhatjuk Isten előtt őket. Nekünk is megvannak a saját bűneink, mi nem vagyunk olyan, mint Jézus. De ahogyan itt Jeremiás, hogy Jeremiást bántották a népnek az egyenetlenségei. Bántotta azt, hogy a szívük báványimádó. Bántotta azt, hogy most mindezek miatt fogságba kell menniük. Bántotta az őt, hogy kilátástalan és reménytelenség lett úrrá rajtuk. És az is bántotta, hogy a népnek nem volt helyes a magatartása, mert nem alázatos lett, hanem az eget szitta. Mert nem hozta összefüggésbe a saját hitetlenségével azt, ami történik vele. És rajtam Isten nem segít, nem hallgat meg. És mind ezeket nem újjal mutogatva gondolta az ő népére, hanem mindezeket hordozta. Ezt, még ezt is, hogy ezek rosszul reagálják le, ezek indulatosak, ezek pénzeznek. Ezeknek fontosabb az Istennel való kapcsolatuk annál az, hogy vannak anyagilag, és lehetne sorolni. Mind olyan dolgok, amik amikben mi keresztények sokszor inkább mutogatunk. Ez sírva vitte Isten elé. És megbánta helyettük, hogy hát, ha egyszer majd ők is megbánják. Úgy vitte helyesen Isten elé a közösséget, hogy amit bűn volt az életükben, az bűnnek mondta, bűnnek látta. De nem úgy volt, hogy bűnösök voltak, ezért legyintett és ott hagyta őket, hanem olyan lehetett ebben, mint Krisztus. Nem tudom, mi meddig bírjuk valaki mellett. Vagy mi az a pont, mi a szakító szilárdsága annak, hogy mi mondjuk kitartunk egy közösség mellett, vagy egy ügy mellett, vagy egy szolgálat mellett. Lehet, hogy éppen sokszor ez akadályoz meg, hogy látjuk a hibát, és inkább az ellenérzést kelt bennünk, mint hogyha együttérzést keltene. Krisztustól ezt tanít, nagyon nagy bajba lennénk, hogy a Krisztus nem így viselkedett volna velünk szembe. Hogyha minden egyes bűnünket felnagyítja, kritizál, és megmutatja a mi szemünkbe, hogy az ő szemébe tulajdonképpen ez a fajta, ahogyan emberekkel beszélünk, ahogyan emberekről beszélünk, az mennyire undorító a számára, mert nem erre teremtett minket. Megmutatná és azt mondaná, nézd, hát veled lehet közösséget vállalni? Amikor a legsötétebb dolgaidban vagy egyedül magadban olyan gondolataiddal, amit nem akarsz, természetesen, hogy mások lássanak. Jézus látja. Mindig jó veled együtt lenni? Mindig jó társaság vagy? Hát én nem. És azt kéri Jézus, hogy ahogyan ő bánt velünk, hogy ezért inkább könyörgött, megsírt, és legfőképpen az életét adta, mi magunk is így tekintsünk mások bűneire. És akiket ránk bíz, azokat hordozzuk előtte imádságban. Azokért járjunk közben. Amen. Mennyei Atyám, nem vagyunk olyanok, mint Jézus. Az jól esik, hogy velünk ő így bánik. Szeretete, hosszú türelme nagy, de nagyon nehéz ezt. Nehezen elviselhető emberekre kell kapcsolatban megélni. Pedig te velünk nehezen elviselhető emberekkel közösséget vállaltál. Mert az, hogy mi jól kibékültünk magunkkal, és néha elviselhetetlen önmagunkkal együtt lenni, de azért csak elfogadjuk ezt, az még nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan dolgok az életünkben, amik a mennyei perspektívából elviselhetetlenek, és fájdalmasak, és szégyenteljesek, és gyalázatosak. A gőg, a versengés, a büszkeség, a bűnök takargatása, a hitetlenség, ezek nem néznek ki jól a te igazságot látó szemednek a szempontjából. Mégis szeretsz, és még élünk. Akkor az azt jelenti, hogy még elmondhatjuk, hogy bánjuk a hitetlenségünket és a bűneinket, és reménység lehet a szívünkbe, hogy neked van terved velünk. Mindez nem azért történt velünk, mert elfeledkeztél rólunk, hanem nagyon is számon tartod, hogy mi van velünk, de a szívünket akarod megváltoztatni. Kérlek, hallgass meg Jézusért. Amen.